Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ebben a második évadban nehéz üzenetek kommunikációjáról van szó. Olyan emberekkel beszélgetek, akik azt tudják, hogyan lehet kellemetlen vagy nehéz üzeneteket úgy átadni, hogy ez a másik számára mégis befogadható, elfogadható legyen. És ma egy olyan szakemberrel beszélgetek erről a dologról, aki ennek a lelki részét is többé-kevésbé ismeri, és oktatja is, tanítja trénerként, hogy hogyan lehet ezeket a helyzeteket kezelni. Úgyhogy nagy szeretettel köszöntöm Majzik Mátét, tréner, pszichológust, az Impact Work tréning üzletágának vezetőjét.
Szia, Kornél, köszönöm a kívást.
Két fontos témát fogunk érinteni a mostani beszélgetésben, erről egyeztettünk előzetesen, hát nem tudom, majd melyiknek mennyi idő jut, majd meglátjuk, hogy hogyan osztjuk fel az időnket. Az egyik az a visszajelzés, feedback kultúra, és a jóféle visszajelzés adásnak a technikája, a másik pedig kifejezetten, amit a felvezetőben is említettem, nehéz beszélgetések vagy nehéz helyzeteknek a kommunikációs kezelése. Szintén a felvezetésben mondtam, ennek van egy lélektani háttere, hogy miért érezzük ezeket a szituációkat nehéznek, és van egy kommunikációs technikai háttere is, vagy fejlesztési lehetősége, hogy hogyan lehet ezeket jobban. De talán induljunk el, Máté, onnan, hogy egyáltalán a visszajelzésnek mi a szerepe a mindennapi életben, mi a jelentősége, mi a haszna, hogy visszajelzést adunk egymásnak?
Nagyban attól függ ez a válasz egyébként, hogy ki teszi fel a kérdést, mert hogyha egy felelős döntéshozó, aki egyébként mondjuk egy szervezetben visszajelzés témában döntést tud hozni, akkor neki azt szeretem mondani, hogy hát figyelj, a visszajelzés az igazából a legolcsóbb eszköze a fejlesztésnek.
Na erre, ezt folytasd majd, hogy ki milyen más helyzet van, de akkor ezt rögtön oldjuk fel, mert van egy meghökkentő állítás, hogy itt a költséghaszon jött be.
Muszáj a költséghaszonból kiindulnunk, ugye ebben a kapitalista rendszerben, amiben élünk, és egyszerűen, ha megnézek, a vállalatok rengeteg időt és pénzt költenek arra, hogy a munkavállalóikat fejleszték, és sokszor elfeledkeznek erről, a tényleges a legegyszerűbb és leggyorsabb eszközről, akkor, amikor valaki a teljesítményére, egy hozzáértő kollégától, vezetőtől visszajelzést kap.
És nyilván lehetne egy csomót költeni rá, de ott van ő helyben, látja, és tulajdonképpen egy szakértői véleményt ad, hogy lehet ezt jobban csinálni. Oké, hogyha nem felső vezető kérdezi, akkor mi a kincstári válasz?
Hát a kincstári válasz valami olyasmi, hogy sajnos szerencsére az embereknek erre szükségük van. És hogy ez igaz volt régen is, az embereknek régebben is szüksége volt a visszajelzésre, de hogy ez manapság talán még igazabb, hogyha fogalmazhatunk így.
Mert nincsen támpontunk, vagy miért lett fontosabb ez?
Egyrészt lehet az is, hogy nincsen támpontunk, ami talán még fontosabb, hogy úgy tűnik, hogy változnak a munkavállaló igények. És mondjuk még az idősebb generáció tagjai talán így el voltak abban a rendszerben, mert hogy hozzászoktak, és hogy így nőttek fel, hogy nem kapnak visszajelzést. A fiatalabb generáció tagjai nem, hogy csak szeretnék ezt a visszajelzést, hanem igénylik, kérik, sőt sokszor, ahogy tapasztalják a vezetők, kifejezetten követelik is ezeket a visszajelzéseket.
Na és hogyha egy olyan bizonytalan térre megyünk át, hogy nem a munkavilágát érintjük, hanem a magánéletünket, baráti körünket, sportegyesületet, tehát azokban a helyzetekben, amikor nem egy aláfölé rendeltség van, erről külön fogunk beszélni, amiket példának hoztál, abban van egy hierarchia, fogjuk érinteni, de mi van akkor, amikor nem ilyen helyzetben vagyunk, plusztán el vagyunk egymással, de mégis kell visszajelzést adni.
Talán azért egyszerűbb a munkavilágáról beszélünk, mert itt van egy közös célunk. A vezetőnek is, nekem is, mindenkinek van egy közös cél, és ezt szeretnénk elérni, és ahhoz, hogy ezt a célt megfelel tudjuk érni, össze tudjuk hangolni a saját egyéni célokkal, és egyébként mindezt tegyük motiváltan is, és mindenki jól is érezze magát, ahhoz szükség van a visszajelzésre. Különben sokszor úgy érezheti az ember, mintha egy ilyen sötét szobában próbálna megtalálni a villanykapcsolót, és nem találja, és talán csak akkor veszi észre, hogy hol vannak a bútorok, amikor már fájdalmasan beütötte a sípcsontját.
Ezt át tudom vinni pár kapcsolatra azért.
A legfontosabb különbség talán, hogy azzal a feltételezéssel élünk és élhetünk is, hogy ebben a helyzetben szükség van a visszajelzésre. Egy párkapcsolatban, és biztos, hogy mindenki, a hallgatók is tapasztalták már ezt, kifejezetten nagyon tud fájni, hogyha mondjuk egy olyan területen kapunk visszajelzést, amit mi nem érzünk hasznosnak, nem érzünk szükségesnek, vagy akár mondjuk nem érzünk igaznak.
És miért tud ez annyira fájni, akkor eljutunk a lelki részéhez?
A legegyszerűbb példája annak, hogy miért ez a legjobban fájni, mert hogy valószínűleg valamilyen olyasmi területet érint, ami vagy nagyon közel áll hozzánk, és mondjuk az identitásunkhoz egy közel lévő dologról, fogalomról van szó. A másik oldalon lehet, hogy ez valami olyan dolog, ami számunkra egy nagyon-nagyon vak területen van. Mások számára egyértelmű, mindenki látja, mindenki meg tudja figyelni, de hogy mi így belülről, a saját érzékelésünkből, élményrendszerünkből fogalmunk sincs.
De hát erre lehet úgy is reagálni, hogy az ember megsértődik, igen, mert vakfoltot talált el a dolog, és fájdalmas, ezt érteni vélem, de hát van olyan megközelítés, hogy tökre köszi, hogy felhívtad a figyelmemet, hiszen soha az életben nem jöttem volna rá.
Veszélyes vizekre evezünk itt, Kornél, veszélyes vizekre evezünk, de valószínűleg érdekesebb vizekre is evezünk közben. Az, hogy az emberek hogyan gondolkodnak egy-egy helyzetről, hogyan értelmeznek egy-egy helyzetet, az sajnos legtöbbször nem magától a helyzettől fog függeni, hanem attól, hogy ő egyébként annak a konkrét helyzetnek milyen jelentéstartalmat tulajdonít. Mit jelent számára az, ami éppen történik. És sokszor ezt fogja meghatározni azt, hogy egyébként ebben az adott helyzetben hogyan fog reagálni.
A konkrét helyzet az most tényleg az a szituáció, amit magunk elé látunk, vagy az, hogy kivel van ez a diskurzus interakció?
Mind a kettő benne van, de figyelj, konkrétizáljuk, nézzünk egy példát. Nézzünk mondjuk egy párkapcsolati példát.
Hát a párkapcsolati példát fogom azért kérdezni, mert én meg tudom feleltetni a munkahelyi általat felvázolt szituációt arra, hogy van valami közös cél, jobban működjön a párkapcsolat. Tehát innentől tudunk közös alapot tekinteni, és igen, nézzünk ilyet.
Szuper, tegyük fel, mi lehet talán a leghétköznapibb konfliktus, tegyük fel, hogy a párkapcsolat egyik tagja nem mosogatott el, amikor el kellett volna mosogatnia. Erre mondjuk kap egy nagyon profi visszajelzést a párkapcsolat másik tagjától, ahol ahogyan az a nagykönyvben meg van írva, a konkrét viselkedésre visszajelzést adva, azt így objektíven, egyáltalán nem személyeskedve, ismertetve a hatását, és mindent, és mindezt ráadásul még egy ilyen rendes, interaktív beszélgetésként lefolytatják, és hogy a másik fél valamiért mégis azt érzi, hogy őt most itt megtámadták. Neki itt vége. Hát olyan veszélyek leselkednek itt a világban, mint például azt, hogy itt megtámadják hétfő este.
Szerencsé, hogy elől hagytad az oknidat, mert erről eszembe jutott, hogy be kell raknunk egy mosogatást.
A másik oldalon, ugye? Na, azért lesz ez nagyon érdekes, és azért különül el ez talán így a munkavilágától és a munkavilágában, akár mondjuk a kommunikációs készségfejlesztésektől, mert innentől kezdve minden játszik, innentől kezdve minden gyermekkori élmény játszik, minden szülők, minden társas kapcsolatok játszanak, és mindaz, amit ott tapasztalt az ember az azt megelőző X évben, azt fogja eldönteni nagyon egyszerűen, hogy ő azt az adott helyzetet hogyan értelmezi.
Tehát feltolulnak ezek a összerakódott, hol tudat alá tolt, hol pedig tudatában lévő jó és rossz emlékek és minden eddigi tapasztalat, akár egy mosogatás körüli veszekedésben is, vagy vitában.
A legegyszerűbb példát, hogyha ezt a mosogatást nézzük, akkor valószínűleg az, hogy téged leszídnak, megtámadnak, visszajelzést adnak, ugye attól függ, hogy kit kérdezünk ebben a helyzetben. Ez a helyzet téged valószínűleg emlékeztetni fog valamire. Valószínűleg emlékeztetni fog valamilyen számodra jelentős olyan helyzetre, mint nyomot hagyott benned. Abban a helyzetben, ebben a mosogatás helyzetben a megjelenő gondolat, ami a fejedben ezzel kapcsolatban megszületik, az már nem csak a mosogatásról fog szólni, hanem fog szólni arról az eredeti helyzetről, amiben ezt a sajnos általában negatív lenyomatot hagyta.
Nagyon érdekes volt, ahogy megfogalmaztad tulajdonképpen ezt a felvázolt szituációban a visszajelzést, nagyon választékosan és körültekintően, hogy hogyan lehet egy ilyet átadni. Hogyan befolyásolja a megélésünket, a visszajelzés feldolgozását, a visszajelzésnek a formája, és hogyan a tartalma. Mennyit hallunk, és mennyit érzünk, ez most picit leegyszerűsítve fordítom a kérdést.
Hogyha visszajelzéssel a munkavilágában beszélgetünk, és talán ez az egyszerűbb, de hogy a kettő,
maradhatunk,
hogy
maradhatunk a munkán.
Össze fog függeni a nap végén úgyis. Fontos egyáltalán definiálnunk, hogy mi az, hogy visszajelzés, mert a vállalatok általában a visszajelzésről úgy gondolkodnak, mint az éves teljesítményértékelő beszélgetésről, ami évente, ahogy a neve is mutatja, egyszer történik meg.
És kötelező, tehát
és
muszáj.
És még kötelező is. És ráadásul mindenki várja, mindenki izgatott, mindenki egy picit utálja is, mert hogy nehéz mind a két félnek. Nagy nyomás van ezen a beszélgetésen, és mégis valamiért ezt az egy beszélgetést szeretik visszajelzésnek nevezni az emberek. Amikor ma itt most visszajelzésről beszélgetünk, akkor azokról a tulajdonképpen mindennapi kis beszélgetésekről, kis interakcióról beszélünk, amit azt gondolom, hogy egy vezetőnek felelőssége megtenni a munkavállaló felé. Az első legfontosabb követelmény, tulajdonképpen egy jó visszajelzés esetében például az, hogy az időben tudjon megtörténni.
Ez tulajdonképpen egy formai jegy. Tehát én most arra gondolok, hogy az, hogy mikor teszem meg, milyen környezetben, ugye hány ember előtt, ugye négy szem közt, így tömeg előtt dicsérj. Tehát ezeket gondolnám formai dolognak. A tartalmi...
Tartalomban vannak olyan arányszabályok, amikor, hogyha mondjuk rákeresünk arra, hogy hogyan adjunk visszajelzést, akkor mindenképpen megtalálunk ezeket. Ezeket említettem az előbb, amikor mindenképpen konkrét viselkedésre adunk visszajelzést. Törekszünk arra, hogy ez egyáltalán ne általános legyen, hanem minél specifikusabb. Elkerüljük a személyeskedést, ismertetjük a konkrét viselkedés hatását, amiért fontos egyáltalán, hogy erről a visszajelzésről beszéljünk, és ami nagyon fontos és nem elhagyható, mindeközben megállapodunk a jövőről is. Mik az elvárásaim, te mit kérsz tőlem, és egyébként ben tudunk megegyezni, mi az, ami mellette tényleg el tudsz köteleződni.
Van egy ilyen, hát nem tudom, hogy mozgalom-e, vagy mostanában hype-olt fogalom, majd te megmondod, radikális őszintesség néven fut. Azt feltételezem, hogy ez amikor nem mérlegel ennyi mindent tulajdonképpen az ember, de lehet, hogy rosszul tételezem fel. A radikális őszintesség egyrészt miben áll, másrészt pedig megkönnyíti a visszajelzőnek a dolgát, vagy nem?
Attól függ, hogy kit kérdezel, ha mondjuk az Impact First Training részvevőit kérdezed, akkor valószínűleg azt mondanák, hogy ez egy nehéz dolog, ezt nehéz csinálni.
A tréning részvevők, akik tanulják ezt a dolgot.
Így van, így van. A radikális őszintesség tulajdonképpen azt jelenti, hogy amikor visszajelzést adsz, vagy általánosságban értelmezve, amikor te vezetőként működsz, akkor kettő dologra törekedsz egyszerre. Egyrészt törekedsz arra, hogy elég direkt, transzparens és őszinte legyél az egyik oldalon. A másik oldalon pedig arra is törekedsz, hogy mindeközben törődő maradja másik felé. És ez azért szokott nehéz lenni a vezetőknek, meg általánosságban mindenkinek, mert hogy ezt a kettő fogalmat, ezt általában egy skálára helyezzük, mint két végpont. De igazából ez nem ugyanaz a skála, tehát teljesen más ellen direktnek lenni, és teljesen más ellen törődőnek lenni. Tehát nagyon nehéz ezt integrálni, és egyszerre összehozni.
Hát pláne gondolom, hogy az őszintesség az ugye egy kvázi kötelező eleme a visszajelzésnek, különben nincs értelme, de a radikális az egy picit már túlmutat ezen, vagy pedig egy technikai kérdés tulajdonképpen, hogy minden, ami a szívemen, az a számon, ez valami ilyesmi?
Nem teljesen, mert hogy a radikális őszintesség is azt mondja, hogy neked egyébként figyelembe kell venned a konkrét helyzetet, és hogy ennek a konkrét visszajelzésnek, amit adsz, ennek hasznosnak kell lennie, a másik félnek is, tehát ez nem lehet egy ilyen öncélú őszintesség, amit csak azért. Pontosan építő, de hogy még az sem elég, hogy építő, és hogyha, ha már párkapcsolati példa, ez szerintem egy viszonylag jól érthető és izgalmas példa, tegyük fel, hogy a partnered az egy új hobbit talált magának, mondjuk elkezdett zenélni, elkezd gitározni.
Tehát valamiért, amit én is hallok.
Valamiért, amit kifejezetten hallasz, és ez fontos, az később, de mondjuk elkezd gitározni, megveszi az első gitárját, nagyon lelkes, egyébként mondjuk a munkájában most pont nagyon stresszes időszakot él, és összességben nagyon boldog, hogy akkor tudod találni valamit, ami őt tényleg kikapcsolja. És az egyik vasárnap, otthon vagytok, és ő elvonul egy egész napra, és mondjuk eldönti, hogy megtanulja a White Stripes-tól a Seven Nation Army-nak a kezdő riffjét. És 8 órát tölt ezzel Kornél, és aztán visszajön a nappaliba, és azt mondja, hogy akkor ezt most bemutatja neked. Elkezdi játszani, és a következőket tapasztalod, félre van hangolva a gitár, tehát hogy alapból esélye sincsen. Félre van hangolva a gitár, és teljesen ritmustalanul egyszer-kétszer félreütve adja elő neked ezt a kezdő riffet. Hogy hangzik itt radikális őszinte visszajelzés?
Szabad a gazda.
A radikális őszinte visszajelzés valahogy úgy hangzik, hogy hát egyrészt örülsz annak, hogy ő talált valamilyen hobbit, ami ennyire kikapcsolja, és ami ennyire lefoglalja, és hogy köszönöd, hogy ezt veled megosztotta, és hogy szuper, hogy egy nap alatt már ennyi mindent meg tudod tanulni, és hogyha nagyon bátor vagy, és hogyha egyébként ez egy olyan napsütéses vasárnap, akkor hozzátehetod, hogy egyébként mondjuk segítesz neki szívesen még pontosabban behangolni a gitárt.
Na, ez tök pozitív, ez egy asszertív megközelítés volt valóban.
Ez egy nagyon asszertív megközelítés, valahol ott van ennek a lényege, hogy ebben a helyzetben a másik félnek a saját céljaihoz igazodva egyáltalán nem lenne hasznos az, hogyha te zenekritikusként, zeneértőként egy nagyon részletes visszajelzést adnál neki, mert hogy teljesen mindegy, hát ez egy hobbi, ezt kikapcsolás szinten csinálja.
Oké, amit a legtöbbet tréningeltek, vagy a legtöbbet csináltok, az prezentáció, tehát hogy az ember hogy áll ki, hogy adja elő a mondókáját. Nyilván látsz ezer olyan próbálkozót, amiből mondjuk 998 még nincs abban a helyzetben, vagy nincs olyan állapotban, amivel azt mondhatod, hogy hát büszkén állják ki az egész gyár elé, és ezt úgy letolott, hogy mindenki hasra esik a csodálkozástól, és azt is tudod, hogy holnap reggel van a prezentáció. Hogyan segítesz ilyenkor, vagy hogyan fogalmazod meg ezt a fajta feedbacket?
Csalunk, Kornél. Az a helyzet, hogy csalunk. Tehát, hogy az történik, hogy ez pont egy olyan területét érinti az embereknek, amit, ahogy ezt így beszéltük az előbb, vakfoltnak nevezünk, amit mindenki más lát és tapasztal rajtuk kívül, ők viszont nem. És a csalás itt abban áll, hogy egyszerűen felveszi őket videóra, amikor prezentálnak, mint hogyha egy éles prezentációs helyzetben lennének, és aztán ezt a videót közösen visszajátsszuk. Ezzel ez a vakfolt, ez hirtelen már nem lesz annyira vak, mert hogy most már nem csak én fogom látni, nem csak a másik tréner látja, hanem most már hirtelen a résztvevő is látja. És van egy olyan közös alapunk, ahol, hogyha figyelünk egyébként arra, hogy konstruktívak legyünk, és azokat a visszajelzési szabályokat betartsuk, amikről az előbb beszéltünk, akkor ő erre nagyon nyitott lesz, és nagyon hálás.
Beszéljünk akkor arról, hogy hogyan lehet fejleszteni. Most ugorjunk vissza a prezentálásra, ezt példaként hoztam, mint prezentálás, mint egy fejleszthető skill elem, de kifejezetten, amikor visszajelzés kultúráról beszéltek, vagy azt kell fejleszteni, hogy egy vezető jobban tudjon visszajelzést adni, milyen módszerekkel, milyen, hát trükköket nem mondok, milyen fejlesztési gyakorlattal lehet ezt jobb szintre hozni?
Muszáj azzal kezdenem, hogy ez egy mindenképpen aktuális kérdés, és hogy annyira aktuális, hogy egy csomó szervezet szokott mindenféle összes munkavállalóra kiterjedő elégedettség, elkötelezettség, mindenféle felmérést csinálni, és amikor ebben a felmérésben szerepel a visszajelzés, bármilyen formában, én még nem láttam olyan eredményt, hogy a munkavállalók elégedettek lettek volna a visszajelzéssel.
Mit
teljesen
mondanak?
Mindegy. Azt mondják, hogy nem elég. Azt mondják, hogy nem elég, azt mondják, hogy nem elég hasznos, azt mondják, hogy nem elég pontos, és egyébként is.
És sértő.
És ráadásul még sértő is.
Oké. Okay, szóval nehéz helyzetben innen indulunk, innen szép nyerni. Hogyan lehet nekiugrani ennek?
Mindenképpen érdemes a vezetőkkel kezdeni, és hogy furcsa módon mindenképpen érdemes több vezetői réteggel kezdeni. Sokszor ügyfeleink is estek már abba a hibába, hogy azt gondolták, hogyha mondjuk csak a kezdővezetők kapnak fejlesztést, akár visszajelzés témában, akkor ez hirtelen megoldja az egész szervezet összes visszajelzés kulturális kihívásait. Miközben egyébként ezek a vezetők azt tapasztalják fölülről, hogy továbbra sem kapnak ők sem jó és használható visszajelzést. Tehát érdemes ezt egy ilyen egész szervezetre kiterjeszthető programként, fejlesztésként indítani, amikor az összes vezetői réteggel foglalkozunk, legalábbis minél többel, vagy legalábbis van benne valamilyen sorrendiség.
Van ebben, vagy lehet ebben valami cégkultúra, valami olyan jellegű specifikum, ami az adott szervezetre vonatkozik visszajelzés tekintetében?
Mindenképpen. Én itt Magyarországon kettő tipikus visszajelző kultúrát látok. Az egyik a talán a magyar mentalitásra picit jellemző visszajelző kultúra, ami azt mondja, hogy ha nincs visszajelzés, akkor az a jó visszajelzés. Ha baj van, akkor majd szólok, de egyébként, ha nem szólok semmit, akkor minden rendben van. Ez az egyik nagy halmaz.
És ez mondjuk nem visszajelzés, de hogyha igen, de hát a negatív dolgokra számítani lehet, hogy majd szólnak.
Így van.
Okay?
A másik tipikus visszajelzési kultúra, amikor annyira kedveljük egymást, annyira, tehát itt mindenki, ez igazából egy nagy család, és itt mindenki annyira jobb van a másikkal, és mindenki annyira szeret itt dolgozni, hogy egyszerűen a nehéz dolgokat azért annyira nem tudjuk kimondani, annyira azokról nem tudunk beszélni.
Azt hittem mondasz egy jó példát is, hogy mikor a németeknél úgy van, hogy, vagy a francia vállalat, vagy, mert ez most két olyan volt, ami egyik se példa. Mármint mind a kettő példa, egyik se követendő példa.
A német vállalatoknál kifejezetten jellemző egyébként az, amit az előbb magyar mentalitásként is jellemeztem, tehát hogy a németek szeretnek hatékonyak lenni, legalábbis ilyen válti kulturális szinten, amennyire ezt látom és tapasztalom, és ők nem szeretik húzni az időt ilyen hatékonytalan dolgokkal, mint a pozitív visszajelzések.
Mégiscsak fussunk annak neki, vagy röviden érintsük, hogy ennek a fejlesztése az olyan módon zajlik, kicsit alá kérdés, de nem pontosan tudom egyébként, hogyha majd elmondod, hogy szituációkat gyakoroltatok, vagy üzeneteket vázoltak föl. Tehát mi az ahogy nekiáll egy tréner, egy vezetővel dolgozni azon, hogy az jó visszajelzést tudjon adni?
Fontos, hogy a résztvevők ilyenkor elsajátítsák azokat az alapvető megfontolásokat, kommunikációs keretrendszereket, amikről már mi is beszéltünk, és ami fontos ahhoz, hogy ő ténylegesen jó visszajelzést tudjon adni, de hogy csak attól, hogy ő ezt ismeri, nem fogja tudni megcsinálni.
Ez az elmélet.
Ez az elmélet. Ezen valahogy túl kell esni, ezt valahogy meg kell hallgatni, minél kevésbé fáj, annál jobb, legyen még érdekes, de hogy miután ezen túlestünk, utána az érdekes, sőt, izgalmas, mondhatjuk, hogy izgalmas, izgalmas rész, amikor a részvevőket arra kérik, hogy saját helyzeteket hozzanak, aktuálisan, számukra kihívás jelentő saját helyzeteket, és hát teszteljük az elméletet itt. Tehát, hogy neked vezetőként, István, amikor most így majd holnap visszajelzést kell adnod a kollégának, egy olyan helyzet, ami neked valamiért nehéz, akkor hogy csinálnád ezt? És ezt ne csak elmond, hanem ezt így játsszuk is el. Tehát legyen ez egy konkrét szerepjáték, ahol kiteszünk két széket, István, te önmagadat játszod, és ott van mellette pedig Júlia, aki pedig a másik felet játsza majd.
És ilyenkor nem lehet szerintem valahogy mértékekben ezt kifejezni, de attól nehéz többnyire, mert az másik személy személyisége olyan, hogy nehéz vele megbeszélni, vagy pedig attól nehéz, hogy olyan dolgot kell közölni, amit ő nem szívesen hall. Vagy a kettő kombinációja, hogy hagyjalak kijönni a nehéz kérdésből.
Igen és nem, mind a kettőre. Általában azt tapasztalom, hogy ami nehézséget okoz, az kisebb részben a másik fél, és nagyobb részben az, aki egyébként a visszajelzést adja.
Tehát neki, valamiféle személyiségi egyből érkező.
Neki milyen alapvető elgondolásai vannak arra, hogy a másik hogy fogja fogadni a visszajelzést. Mitől fél ő akkor, amikor visszajelzést ad. És csak, hogy egy ilyen konkrét példát tudjak erre mondani, amikor mondjuk radikális őszintességgel, mint keretrendszerrel dolgozunk, akkor elméletben ez mindenkinek végtelenül tiszta, és mindenki nagyon jól érti, hogy akkor persze én direkt leszek, és persze én törődő leszek, és még a szituációs játék előtt is borzasztóan világos. Milyen üzenetet szeretnél átadni, teljesen tisztán és értetően meg tudja fogalmazni a vezető. És aztán, amikor beül ebbe a teljesen mesterséges szerepjáték helyzetbe, akkor mintha kicserélték volna. Nem találja a szavakat, kering így a forró kása körül.
Begyávul az ember, ezt teljesen. Tudom képzelni. Mikor éri el a célját a visszajelzés? Tehát mikor mondjuk azt, hogy na most átadta azt, amit szeretett volna, és ennek, hát lehet, hogy picit folyamánya, lehet, hogy egy másik téma, de idehozom. Mit mondhatunk, hogy mikor érte el célját egy visszajelzés? Mikor áll fel úgy, akár az egyik, akár a másik fél, hogy na ezt most megbeszéltük?
Mindenképpen fontos, hogy a beszélgetés végén legyen egy elköteleződés a másik fél részéről.
Ami lehet egy megértés is csak.
Ami lehet egy megértés is, de nagyban függ a vezető céljától. Az, hogy definiáljuk, hogy ő ezt mikor éri el. Sokszor egy visszajelzésnek csak az a célja, mondjuk a pozitív visszajelzésről van szó, és ugye ezt sem szabad elfelejtenünk. Az a célja csak, hogy ezt az infót a másik megértse, megkapja és feldolgozza. Más esetekben, sok más esetben, viszont az a fárasztó cél áll a vezetők előtt, hogy valamiféle viselkedés változást érjenek el a visszajelzéssel. Tapasztalják a vezetők, hogy sokszor, amikor visszajelzést adnak, akkor nem lesz elég egy visszajelzés. Tehát, hogy megadja ezt a visszajelzést minden tökéletesen, kommunikációsan, a másik érti, úgy tűnik, hogy érti, visszakérdez, el tudja mondani, megfogalmazza, megállapodnak, és aztán eltelik egy hét, eltelik két hét, és egy hasonló beszélgetésen ülnek ismét.
Ilyenkor mondja, gondolom, egy tréner vagy egy coach, hogy időközben is lehet mondani, ne, ezt most jól adtad ezt a visszajelzést, vagy na, most rendesen csináltad, tehát, hogy nem elég mérföldkövenként beszélgetni egymással erről.
Így van, minél gyakrabban érdemes ezekről beszélni, és érdemes úgy annyira konkrét szinten beszélni, amikor egy-egy ilyen visszajelzés beszélgetésről van szó, a jövőről is, hogy aztán az egyszerűen és könnyen visszakövethető legyen mind a két fél számára. Abban állapodtunk meg, hogy te azt vállalod, hogy én azt vállalom, hogy, és akkor amikor egyébként sokszor elkerülhetetlen ott vagyunk a egy hét, már kettő hét utáni második visszajelzésnél, akkor már egy sokkal biztosabb alapunk van arról, hogy egyébként miben állapodtunk meg, és mi az, ami ebből megtörtént, és mi az, ami ebből nem történt meg.
Ez itt a Krízisek és pofonok. Majzik Máté tréner, pszichológussal ülünk itt, az Impact Works Training üzletágának vezetőjével, és azonnal folytatjuk a beszélgetést.